Az előbb már fönn volt a kép. Tudj is ki azok az informatikus. Kirény, nem tudod megnézni a jelenésnek? Rudi, szóljatok ezt! Na, szépen fenn volt a kép, és még meg volt a megnyitás az Izraelnek. Megy a Nem szörcsölket is. Ha én azt tudnám?
Jutett.
Tisztelettel köszöntök mindenkit itt az NMHH-ban. Hát sokan lettünk. Úgy terveztük, hogy kb. 30-40-en, de több mint 50 ember van, és úgy látszik, hogy ezek a frekvencia kérdések mindenkit izgatnak, és hát szeretném összefoglalni azt, hogy jelenleg hogy áll a helyzet, és mi várható a jövőben. A digitális állattállással és a műsorsorás frekvencia lehetőségeivel kapcsolatban összeállítottam egy táblát, ezek tulajdonképpen a mérföldkövek. 2006, Genf 2006-os körzeti rádiótávközlési értekezlet, ahol tulajdonképpen a digitális műsorsoráshoz elfogadtuk az új tervet. Az új terv szerint az UHF-sában Magyarország 7, a VHF-sában pedig 1 országos ellátás, országos területi ellátásra kapott frekvenciákat. Történt azért egy kis baki is, mert elfogadtak egy úgynevezett MAC-tervet, aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen lehet ebben a sávban mobilt is alkalmazni, de a MAC-terv azt jelenti, hogy ugyanolyan paraméterekkel, mint a műsorszórás, tehát nem okozhat nagyobb zavar, mint egy műsorszóró adó. Tehát ugyanazokat a tervezési kritériumokat kell alkalmazni. Hát ennek a hátrányait és a jövőbeli szerepét akkor még nem láttuk, nem kellett hozzá sok idő, egy év. VLC 2007. VLC 2007-en megjelentek az országok, az európai országok egy része, hogy a 798-862 MHz-es sávot mobil célra is lehessen használni. Született egy lábjegyzet, és ebben a lábjegyzetben tulajdonképpen felsorolták azokat az országokat, hogy melyek azok. Elkezdődött egy vizsgálat, elsősorban a rádionavigáció védelme érdekében, későbbek folyamán fogok erről részletesen beszélni. 2012-ben van az EU határozat, az LSTP, amely gyakorlatilag az első digital dividendet, tehát ennek a sávnak a mobiltől használatát szentesíti. VRC 12 óriási meglepetés és óriási zavar az európai országok között, hiszen az első körzetbe tartozó afrikai országok megjelentek egy olyan igényel, hogy ezt a sávot ők a 694-790 MHz-et, ők a jövőbe mobil célra akarják használni. Azt mondták, hogy az afrikai országok infrastruktúrája sokkal gyengébb, mint az európai, aki ők nem tudnak optikai tábert kihúzni, éppen ezért marad neki a rádiós út. Szavazásra nem került sor, mert ha az első körzeten belül szavaztak volna, akkor Európa kisebbségben marad az afrikaiakkal szemben. Végül is úgy nézett ki, hogy az afrikai országokon kívül az európai országok is halljanak erre a megoldásra, és gyakorlatilag a VLC 12 után kezdődik egy vizsgálat, hogy hogyan lehet ezt a sávot használni, kompatibilitási és egyéb vizsgálatok lesznek. Részletesen fogok beszélni. A VRC 15, úgy fogadták el az országok a határozatot, hogy ez a sáv, ami 694-től vagy máshogy kezdődik, és 790 mobil célra is használható legyen, tehát nincs vita, hogy ez nem lesz. Ez biztos lesz, és 2015-ben lesz VRC is. Fölírtam most, hogy második digital dividend lesz. Ha kell, ha lesz, akkor mikortól lesz. Részleteket fogom ismertetni. nemzetközi szabályozás értelmében elmondtam, hogy mobil célra is felosztották a 798-62 MHz sávot. Ez a felosztás általánosan 2015. június 17-től lép értelembe. Mi ez a dátum? Ez a dátum az, amikor az analóg televíziózásról gyakorlatilag mindenkinek digitális televíziózásra kell átállnia. A VSC 2007-en születtek határozatok, amelyeknek az volt a lényeg, hogy vizsgálatokat kell végezni a mobil és a légi rádionavigációs szolgálatok között, tehát az ANS-ek közötti összeférhetésükre. Ebben a rádionavigációban gyakorlatilag Oroszország és a korábbi varsói szerződés országok nagy része érintett, és hát itt egy csomó eszköz, tehát radarokat, légirádió navigációs eszközöket kívántak ebbe a sávba megvédeni. A vizsgálatok, a műszaki vizsgálatok azt mutatták, hogy a kizáró távolságok 100-150, sőt, még nagyobbak lehetnek a repülőgépek repülési magasságától függően. Éppen ezért egy olyan megállapodás született a franciák és az oroszok között, hogy az Európai Uniós országok kössenek külön megállapodást az Oroszországgal, Ukrajnával és mindazon országokkal, akik ebbe érintettek. Magyarországnak az volt a kötelezettsége, hogy Ukrajnával kössen egy ilyen megállapodást. Nagyon érdekes körülmények között született Európában, még egyetlen egy ország se volt képes ilyen megállapodás kötésére. Mi felajánlottunk egy ilyet, és az ukránoknak műsorszóró igényeik voltak, és tulajdonképpen egy bartert csináltunk, mi hozzájárultunk a műsorszóró frekvenciákhoz, ami sürgős volt neki, ők pedig elfogadták azt a magyar javaslatot, ami tulajdonképpen a francia-orosz megállapodásnál 20 km kizáró távolságot kizárótávolság volt. Na most a dolognak az a pikantériája, hogy a minden ilyen tárgyalást titokba tartottak, és nem volt szabad senkinek sem megmondani, hogy mi az eredmény. Az Európai Unió később értékelte az eredményeket, és az európai országok 40-60 kilométert értek el, és azt mondták, hogy ez egy nagyon jó eredmény. Hát a mi 20 kilométerünk azt hiszem, hogy ahhoz képest világcsúcs, tehát mi sokkal jobb eredményt értünk el. Utólag Ukrajna megbánta ezt a dolgot, és próbált összehozni egy lengyel-szlovák, ukrán-magyar megállapodást, de erre el sem mentünk, mondva, hogy nekünk kész megállapodásunk van, nagyon sajnáljuk őket. Na most következő helyzet a lábjegyet. A lábjegyezethez Magyarország is csatlakozott, tehát gyakorlatilag nekünk is lehetőségünk van, akár már holnap a mobil szolgáltatás bevezetése ebbe a sávba. Nézzük a következőt, EU szabályozás. 2012. februárjában volt a VRC rádiótávközlési világértekezet, mit ad a véletlen pontosan ennek a közepébe az Európai Parlament elfogadta az első éves rádiópolitikai programot, ez az RSPP. Ez több dolgot tartalmaz. Egyrészt tartalmazza a 798-62 MHz sávba, hogy az országok, az EU országok kötelesek lefolytatni az engedélyezési eljárást. Ennek a sávnak az elektronikus hírközlési szolgáltatás célú rendelkezésre bocsátására. Ez mit jelent? LTE-t jelent, magyarán mondva. Az országoknak joguk van derogációt kérni 2015. december 31-ig, de ennek szigorú feltételeket szabott az Európai Unió, rendkívül nemzeti vagy helyi körülmények, vagy határon túló átnyúló frekvenciakoordinációs problémák esetén adnak ilyen engedélyt, és gondoskodni kell arról, hogy ne legyen akadályoztatva a frekvencia műsorszállástól eltérő használata a szomszédos országok számára. Hát ezzel lesz nekünk gondunk, fogok erről később beszélni. VRC 12 elfogadta azt, hogy a 694-790 sávot vizsgálják, hogy hogyan lehet mobil célra használni. Itt többfajta vizsgálat van, összeférhetőségi vizsgálat, megint az orosz rádió navigációs eszközökkel szemben. És azt is kimondta ez, hogy ez a határozat, hogy a következő VSC után mobil számára elsődleges jelleggel szabaddá kell, lehetővé kell tenni ezt a sávot. Hogy aztán az országok ezzel hogy fognak élni, erről fogok még beszélni, és megkezdődtek a szakértői vizsgálatok az ITU különböző munkacsoportjaiban. Külön még egy kicsit beszélnék erről a Resolution 232-ről, amelyben elmondtam, hogy azonnal kell. Azt is kimondja ezt, hogy a rádionavigációt használó országokkal külön megállapodást kell kötni, és ez úgy néz ki, hogy ez a megállapodás ez idejét múltá válik, majd később egyformán ki fogok térni, hogy miért. A mobil célúság alsó határát a VRC 15 fogja eldönteni. Tehát nem biztos, hogy 694 az alsó határ, ez védelmi kritériumoktól függően lejjebb-feljebb mehet. Úgy néz ki, hogy az európai országok emellett a határérték mellett fognak kiállni, annak ellenére, hogy a legutolsó európai felkészülési értekezeten Svájc az azt mondta, hogy próbáljunk még 8 MHz-en lejjebb menni. Nem valószínű, hogy az országok elfogadják, nem hajlottak erre a megoldásra. Felkérték az ITU-t arra is, hogy a mobil és műsorszoros spektrum igényeket tanulmányozza. Erre vonatkozólag az ITU kiadott egy questionary-t, és a questionary-en Magyarország azt mondta, hogy hát kérem szépen a mi megállapodásaink és a mi törvényünk úgy szólnak, hogy 790-ig szeretnénk ezt használni, de hát ez gyakorlatilag nem sokat fog nyomni a latba, különösen akkor, ha igen erős mobil érdekek fognak megjelenni. Következményeket, amelyek már vannak és amelyek lehetségesek. Rövid távú következmény az, hogy várható a Magyarországon 2014-től indul a mobil célú használat. A szomszédos országok azok már megkezdték a pályáztatási eljárást, sőt vannak olyan országok, akik be is fejezték. Mi ennek a következménye? Ennek az a következménye, hogy a magyar nagy teljesítményű 61-69 csatornák között működő nagy teljesítményű adóink zavart okoznak nekik, tehát a határmenti körzetekbe ők az LTE-vel nem tudnak indulni, azelőtt, mielőtt mi lekapcsolnánk az analóg adóinkat. És a digitális adónkkal nem térünk át az alacsonyabb frekvenciákra. Tehát egy ilyen probléma van. Szlovénia több fórumon, Európai Uniós fórumon már szóvá tette, hogy Magyarország az akadálya az ő LTE technológia bevezetésüknek. Hosszabb távra. Fölmerül az a kérdés, hogy amennyiben elfogadjuk a 694 MHz-ig terjedő sávot, vagy még alacsonyabb frekvenciát, mi marad a digitális televíziózásra? Mi lesz a jövője a földfelszín digitális televíziózásnak? Hosszabb távon számolni kell arra, hogy az EU részéről növekedő nyomás lesz a sáv szabadátvétele érdekében, és határidőket fog az Európai Unió kitűzni az országok elé. Miről van szó? Arról van szó, hogy hogy az Európai Unió által elfogadott szélesávú program 1200 MHz-es irányoz elő mobil célra, és ehhez az 1200 MHz-et minden sávot jelenleg felmérnek különböző fórumokon, és igyekeznek mobil célra felszabadítani. Hát ebben a nagy igyekezetben azért voltak fura dolgok is, hiszen megjelentek a 1000 és 2000 MHz közötti sávba, egy 5 MHz-es sávba, hogy ez is kell. Megkérdeztem, minek? Hogyan tudják mobil célra használni? De hát azért ezt is vegyük figyelembe. A végén aztán, hát az elnök azt mondta, mindent, aztán a végén a munkacsoport az vezető azt mondta, hogy hát valahol Magyarországnak igaza van, és akkor ezt töröljük. Tehát egy nagyon nagy frekvenciaigény van a mobil szolgáltatók részére. Na most, annak ellenére, hogy EU részéről lesz majd egy növekedő nyomás, azért azt is figyelembe kell venni, hogy vannak érvényes műsorszóló engedélyek. Európában a digitális tévére kiadott rádióengedélyek, tehát amit eddig kiadtak, azok körülbelül 2020-2022 között járnak le. Az országok nagy része nem tud ezzel mit csinálni, és ezt a helyzetet nem tudja kezelni. Tehát arra lehet számolni, hogy egy fokozatos áttérés lesz. Azt is figyelembe kell venni, hogy ahhoz, hogy az LTE-t bevezessék az országok, a szomszédos országoknak is be kell vezetni. Tehát nem úgy van, hogy az egyik helyen műsorszólás lesz, a másikon LTE, mert komoly zavarokat fognak egymásnak okozni. Tehát ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban a harmonizált felhasználással vonatkozó határutat és konkrét határidő kitűzése szükséges. Azt is kell látni, hogy elindult az LTE, és óriási nagy lendülettel indult, de úgy néz ki, hogy egy kicsit megtorpan. A különböző közvéleménykutatók, vagy piacfelmérő intézetek egy része azt mondja, hogy mint az őrült fog fejlődni a jövőbe is, tehát óriási ütemben. Másik része az azt mondja, hogy kérem szépen, nem megy ez olyan gyorsan, és ez a tervezett ütem nem annyi, mint amennyit a mobilok feltételeztek. Ennek elsődleges oka az árképzésben van, és sok országban azt mondták, hogy nem képes a lakosság fizetni, éppen ezért már árcsökkentésre kényszerültek a mobil szolgáltatók az LTE-sávban. Tehát azt lehet mondani, hogy a nagyobb országok LTE penetrációja lesz, amelyik meghatározza az ütemezést és a sávfelhasználásnak a időzítését. Azt is látni kell, hogy ezzel nem tárul le a folyamat, hiszen nagyon sok olyan ország van, aki tulajdonképpen az egész 470-790 terjedő sávot hosszabb távon, mobil célra szeretné látni. Hogy milyennek a realitása nem tudni, de azt tudom, hogy a luxemburgi, januári luxemburgi értekezeten megjelent néhány ország, aki azt mondta, hogy itt most és azonnal fogadjunk el egy hosszú távú stratégiát, hogy mikor szabadítjuk ezt a sávot fel mobil célra. Most itt Magyarország volt az egyetlen ország, aki azt mondta, hölgyeim és uraim, itt több 100 millió embert érint ez a kérdés, nem úgy van, hogy most itt leülünk, és akkor 2 nap alatt vagy 3 nap alatt ezt eldöntjük. Hát az elnök azonnal vette, visszalépett. Sajnálatos módon a többi ország nem lépett föl Magyarország mellett, hanem a magyar képviselőknek megveregették a vállát a szünetbe, és azt mondták, hogy hát testvérek, nektek igazatok van. Hát, tehát ez azt jelenti, hogy nem egyöntetű az európai fellépés, nem egyforma az európai álláspont, és hát itt hosszabb távon harcokra kell számítani, de arra is, de feltételezhető az, hogy a 694 alá a közeljövőben nem fognak, az elkövetkező 10 évben nem fognak elmozdulni az országok. Fölmerülnek a kérdések, hogy mi lesz a földfelszín digitális tévében, mi lesz a kábel tévé szolgáltatással, és hogyan viselik el a set-top boxok és a TV készülékek azt, hogy ebben a sávban LTE eszközök fognak működni. Erre vonatkozólag vannak már méréseink, és vannak, azt hiszem, hogy Józsi előbb most megköszönhetünk.
12.
Jó. Frekvencia felhasználásnak a változása. Tehát így néz ki globálisan az európai keret, így néznek ki a trendek. Nézzük meg azt, hogy mi van nálunk. Tehát hogyan változik a frekvencia felhasználás Magyarországon. Analóg lekapcsolás. Várható, hogy ebben az évben megtörténik az analóg televízióállomások lekapcsolása. Tehát ez azt jelenti, hogy a korábbi sávokból marad a 470-től 862 MHz terjedő sáv lekapcsoláskor. Annak érdekében, hogy az LTE technológia elindulhasson, a 790-862 MHz sávot fel kell szabadítani. Tehát ez azt jelenti, hogy az ott működő MUX-A, tehát az A és a C multiplexben működő 60 feletti csatornákat alacsonyabb frekvenciákra kell lenyomni. Ehhez a tervek készen vannak, csatornás kiosztási tervek rendelkezésre állnak, az Antenna Hungáriával gyakorlatilag megegyeztünk, és hát ez meg fog történni várhatóan ez év végéig. Nézzük meg azt, hogy a hosszú távú hatásoknál, hogy mi maradnálunk a 7 multiplexből. Hát egy eléggé tragikus a helyzet, mert 3-4 marad. Hát itt a hatóságoknak kell majd megegyezni abban, hogy ahol 2 van, legyen 3, ahol 3 van, a lehetőségek között lehetőségeknek megfelelően akár 4 multiplexet is el tudjunk érni. Nem vagyok benne biztos, hiszen a szomszédos országok is hasonló cipőbe járnak, és hasonló problémákkal küzdenek. Van másfajta megoldás is, azok pedig a technológiai korszerűsítése. Itt egy dolgot említettem, meg a DVD-T2, most 24 megabit per szekundumon, 40 megabit per szekundumra lehet fölmenni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy csatornán sokkal több műsort lehet kisugározni, úgy HD, mint SD vonatkozásban. Elkészítettem egy táblázatot is, hogy melyek azok a telephelyek, amelyek az áthangolásban érintettek. Hát meglehetősen sok telephely van, és én azt hiszem, hogy ez nagyon komoly erőfeszítést fog követelni az Antenna Hungáriától, hogy ezeket a feladatokat viszonylag rövid idő alatt megoldja. Hogyan tovább? VRC-15-ig folynak a felmérések, kompatibilitás vizsgálatok a 694 alsó határnak a kérdése. Ne legyen senkinek se úgy illúziója, Európa is valamilyen értéket el fog fogadni, és Európa is meg fogja kezdeni a migrációt, a műsorszorással ebből a sávból, ebből a frekvenciásából az alacsonyabb frekvenciákra. 2016 egy nagyon érdekes dátum, hiszen az Európai Uniótól a CEP tegnapi nap folyamán kapta meg a mandátumot arra vonatkozólag, hogy vizsgálja meg, hogy hogyan lehet a sávot felhasználni, és milyen sávfelosztási javaslata van. Ennek a vizsgálatának az egyik része 2015-ig megtörténik. 2015 a VRC-15 a válaszolvíz, és ez felgyorsul, és kb. 2016 közepére tervezik azt, hogy a CEP két frekvencia kiosztási terveket fog átadni. Mobil célra várható az, hogy fokozatosan használják föl, egy rizikófaktor a penetráció, amely meg fogja határolni az üzemet, és erről már korábban beszéltem. Digitális tévéműsorszórás. A digitális tévéműsorszórással azt kell látnunk, hogy Európa erősen megosztott. Az észak-európai országok és Németország nem igazán érdekelt abban, hogy nagy mennyiségű multiplexet használjunk ki, tehát hogy a földfelszíni platformot használja. Nagyon kicsi a penetráció. Németországban az elsődleges tévékészülékeknek csupán az 5%-a az, amelyik használja a földfelszíni platformot. Ennek vannak következményei is, az a következmény, hogy az RTL csoport bejelentette, hogy a földfelszíni platformról kiszáll. Ez óriási csapás, hiszen gyakorlatilag az RTL TV műsorokat nézi a lakosság. Kérdés az, hogy a TAP hogyan fog reagálni Németországban. Amennyiben a TAP is föladja a földfelszíni platformot, gyakorlatilag azt jelenti, hogy Németországban néhány éven belül a földfelszíni platform meg fog halni. Hasonló tendencia látható az észak-európai országokban is. Franciaország, Spanyolország, Olaszország ellenben nagy részt és Dél-Európa a földfelszíni platformot használja. Ezekben az országokban 50% felett van a földfelszíni penetráció. Kérdés az, hogy mennyi programot és hogyan akarják használni. Mi várható? Várható az, hogy tulajdonképpen a műsorszórásnak nem frekvenciasába és frekvenciás mennyiségbe, hanem programok mennyiségébe kell gondolkodni. Tehát az azt jelenti, hogy alacsonyabb frekvenciasába, MPEG-4 vagy talán egy korszerű törvényítési eljárással és DVB-T2-vel kell indulnia. Ennek azonban vannak következménye és terhek a lakosságra. Az egyik terhe az, hogy amennyiben a jelenlegi választott platformtól eltérünk, akkor új set-top boxok kellenek, és a jelenlegi televízió készülékek, még ezek a lapos tévék sem képesek arra, hogy a DVB-T2 adásokat vegyék, tehát még azokhoz is set-top boxra, azoknál is set-top boxra van szükség. Emellett az országok között új koordinációs megállapodásra lesz szükség. Összességében annyit tudok mondani, hogy a piac, és látható Németországban, hogy az RTL kivonul, hogy a piac a mindenható, és a piaci követelmények fogják meghatározni azt, hogy hová fog jutni a műsorszórás, milyen a földfelszíni platform, milyen lehetőségei lesznek. Hiszen azt kell látni, hogy egy kicsit ez a digitális átállás elkésett, ez a digitális forradalma a műsorszórásnak, hiszen ez egy forradalom, mert a kábel TV, a műholdas TV és az IPTV a piac jelentős részét lenyúlta. Magyarországon is 15-18% között van a fölfedni platformot használók aránya, és nem várható, hogy ez az arány a későbbiek folyamán a fölfedni műsorszórás javára fog elmozdulni. Köszönöm szépen a figyelmet. Nem tudom, hogy kérdést most tettek föl, vagy a végén.
Mielőtt Kutos László úrnak feltennénk a kérdéseket, egy rövid indokot hadd mondjak. A házigazda szerepét ugye nem látható módon a Stefan, nem a Stefan Sanyi látja el, hanem én jómagam, tehát én Estrop Ferenc vagyok, az ételtechnikai szakosztály elnöke. A Stefan úrral kapcsolatban mielőtt nagyon sok telefonnal árasztanánk el, egy apró kis baleset nem engedte, hogy ide jöjjön közöttünk, azonban üzeni a konferenciának, hogy nagyon hatékony és jó munkát kíván mindenkinek. Ezek után én azt javasolom, hogy az első előadás tematikájához a kérdéseket tegyük fel, és utána pedig Puth József kollégánk előadása fog következni. De jelen pillanatban tegyük fel a kérdést. Dr. Panos László úrnak.
Tessék. A magyar ugyan megállapodás én szeretem azt tartom, ez a 20 kilométeres védős állat szerintem elfogadható. Nem tudom, jól értettem, hogy ez az orosz-francia megállapodásból.
Gyakorlatilag nem orosz-francia megállapodás, hanem tulajdonképpen az oroszok a franciákkal egyeztettek külön. Ez a Conference of Preparation Meetingen történt 2011 közepén, és ők dolgozták ki ezeket az elveket. Erre azért volt szükség, mert ha nem kötünk külön megállapodást, akkor 150 kilométer
pass. Ne csak azt említettem, hogy a franciák vagy lépnek a képzelet.
Úgy, hogy ők voltak azok, akik ezt fordították, és az oroszokkal gyakorlatilag ők tárgyaltak a színfalak mögött. Tehát ők voltak
ennek. Elvállalták gyakorlatilag.
Elvállalták
az európai országoknak az
érdekében. Hát nem a kelet-európai országok érdekében, hanem gyakorlatilag a CPG-nek az elnöke francia volt. Tehát ő hivatal volt. Ez az egyik. A másik oldal azért azt kell látni, hogy ez a rádiónavigáció nem csak Magyarországot és ezeket a kelet-európai országokat érinti, hanem igen erősen érinti Finnországot, érinti Lengyelországot, az orosz katonai bázis miatt, Svédországot, Norvégiát és még néhány országot. Tehát nem csak bennünket, hanem őnek is vannak, vagy voltak sokkal komolyabb problémáik, mint nekünk.
Értettem, csak azt mondtam, hogy nem fölöttek a képet. A másik, az ENTE-vel kapcsolatban azért azt mondanám, hogy én azokkal az előrejelzések, amiket én rendszeresen olvasok, azok mind azt mondják, hogy az ENTE belért a GSM-et is, a leggyorsabb a terjedő mobil technológia. Az egészen bizonyos, és valóban egy robbanásszerű bejövés várható. És hogy nézem a GSA statisztikáit is, valóban az elmúlt éppen államosság 165 kereskedelmi szolgáltatás nyújtó hálózat, és további dinamikus fejlődés várható. Tehát az egészen bizonyos, hogy a mobil hálózatok sávigénye növekedni fog a jövőben, és itt a 800 MHz-es sáv egy különleges jelentőséget foglal el, mert valójában az együvetolti frekvencia tartomány, az a tartomány, ahol a legnagyobb frekvencia szűkösség van, különösen Magyarországon, de más országban is, ahol a 900 MHz-es sávnak a nagy részét a szívem terített, és a megmaradó EGSM sáv kapacitások, technikus kapacitások pedig, tehát nagyon szó. Tehát én azt mondom, hogy az LTE-ben szerintem továbbra is bízni kell, és én azt teszem ki a szakmai előrejelzésekből, és további nagyon fejlődési várható.
Köszönöm.
Nem, hogy van, hogy
nem
Gyakorlatilag
a Karcsi elmondta, hogy az eltűen dinamikusan fejlődik, és ezzel kell számolni. Én is ezt mondtam.
Tessék, következő előadó. Tessék, Béla.
Említettük a metróbuszokat és a készülékgyártók
újabb üzenet.
Ezen kívül, bocsánat, ez a picsora, ez a fogyasztó, a nagy
érdekes. Ez jó kérdés. Következő helyzet. Tavaly novemberben tartottunk itt egy konferenciát az RTU égisze alatt, és a sok ország mellett az Európai Broadcasting Uniónak is ideértek a képviselői, és tulajdonképpen ők is elkezdték mondani, hogy HDTV, Ultra HD, Super Ultra HD, stb. Stb. Óriási frekvenci igényekkel, 3D tele, stb. Stb. Föltettük a kérdést, hogy mi a véleményük, hogyan fogadja ezt a piac. Hiszen ebbe a hírközési világban azért azt is látnunk kell, hogy van egy csomó csodálatos találmány. Csak nem kell a piacnak. Nem használják az emberek. Itt van a 3D. Nem mondhatnám a mobil tévét, ugye? Jöttek, hogy minden ember 5 éven belül itt a kis telefon, és itt fogja nézni a televíziót. Ez a jövőnek a útja, DVD, H legyen, DVD, H legyen, és ez a világ megváltozott. Aztán elkezdtük kicsit vizsgálni a témát, és kiderült az, hogy egy ember 30 percet tudja maximum nézni, és aztán olyan fáradt lesz, mintha 5 liter bort hívott volna. Nem bírja a szemet, ugye? Tehát nem bírja. 3D a világ megváltás, ezzel már elindult ez a 80-as években, mozikba vetítették a filmeket, meghalt. Most megint jöttek, hogy milyen jó lenne 3D lenne, televíziókészüléket kifejlesztetek, stb. Csak aztán kiderült, hogy ezzel a kapcsolgatásos módszerrel azért az embert ez azért megviseli. Tehát nem egy olyan könnyű dolog, hogy 3 órát vagy 2 órát ülök a tévé előtt, ahogy megszoktam, és nézem ez a kapcsolgatás, ez az agyat is kikapcsolja. Tehát problémák vannak, nem megy. Most azt mondják, hogy lesz majd egy új 3D technológia, ami talán jobban megfel az embernek. Tehát emberbarátabb lesz. Nem tudjuk. Na most itt az Ultra HD, hogy csodálatos képeket lehet csinálni. Igen ám, csak ehhez azért azt is végig kell nézni, hogy ehhez meg kell változtatni a stúdiótechnikát, az adótechnikát, az adástechnikát és a vevőkészülékeket is. Tehát itt megint fölmerül a kérdés, hogy hol áll meg a műsorszólás. A lakosság nem fogja ezeket elviselni, és nem is tudja. És az Európai Broadcasting Uniónak a képviselő is azt mondta, hogy stop, itt meg fogunk állni majd a HD-nél. Nem valószínű, hogy tovább megy. A többi azt mondja, hogy ez csodálatos állam, csodálatos technikai újdonság lesz, és a lakosság nem fogja ezt használni.
Köszönöm szépen. További kérdés, tessék.
Említettek a
nevet, ha be.
Szabó József.
Szabó József.
Fordulásoknál, repedény után, és itt volt. A kérdésem az az, hogy a fő kérdésem, hogy erre vonatkozom, és hogy átáll.
Következő helyzet. Ha megnézzük, hogy 2006-tól 2013-ig mi történt, akkor azt látjuk, hogy a nyugat-európai országok elindultak MP2-vel és DVD-vel. Amikor én 2007-ben egy fórumon azt mondtam, hogy az lenne a jó, ha Magyarország DVD-vel és MP4-vel indulna, akkor engem meg akartak enni. Úgy ott néhány az, hogy én államkövető vagyok, meg mibe kerül az a lakosságnak. Azóta eltelt egy pár év, és kiderült, hogy ez a DVB-T MPEG-4 sem a végleges formátum, az új országok DVB-T2-vel fognak indulni, és MPEG-4-vel. Még egy dolog, amit nem mondtam. A sötétló Oroszország. Ugye Oroszország volt az, aki minden nemű konferencián kardot látott, és azt mondta, hogy megvédem a rádiónavigációt, és ebbe a sávba, és a környező országokba se, senki be nem léphet. Nem lehet használni. Mi történt? Oroszországban tavaly elfogadott a kormány egy programot, amelynek az a lényege, hogy feladták a korábbi DVB-T MP2-es platformot, amit fejlesztettek is, amivel elindultak, mindennel leállnak, MP4 DVB-T2 lesz egész Oroszországban. Ez volt az egyik lépés. Másik lépés, az oroszok pályáztatták a alacsonyabb frekvenciákat, csak nem a 79862, hanem még a lejjebb lévő frekvenciákat is. Úgy pályáztatták, hogy a szolgáltatók kifizetik a katonáknak az átállást. Tehát a katonáknak az, hogy ebből a sávból kivonuljanak, a mobil szolgáltatók fogják fizetni. Az az Oroszország, aki mereven ragaszkodott, hogy ebből a sávba én manőverezni fogok a háborúba, és minden frekvencia nekem kell, azt az utat követel, amelyet Magyarországon a kormányzat elfogadott, hogy kérem szépen, nekünk békeidőben ilyen kis sávokra van szükségünk, ezt megvédhetitek, használhatjátok, a többihez nem nyújtok. Oroszország is most ezt fogadta el. Tehát Oroszországban is ablakokat jelölt, frekvencia ablakokat jelölte ki a katonai felhasználás részére, és a többi az pedig tabu a katonáknak. Mit jelent ez? Ennek üzenetértéke van. Az egyik üzenetértéke az, hogy az LTE ott is zsugorogni fog, a másik dolog az pedig, hogy a műsorszor a CIA-ra nem igazán fognak komoly frekvenciaságokat megvédeni. Na ez ennek az önöknek a lényege. Mi marad? Marad az, amit mondtál, technológiai korszerűsítés.
Köszönöm. Egy percben még akkor ehhez hozzászólnék, hogy ez a H2-65 egy elég újabb. Tavaly az IGC-n jelent meg Amsterdamban, 40%-kal csökkent, nem többel. Tehát azt gondoljuk végig, hogy akkor, amikor egy 420 kilopixeles SD képről beszélünk, ha MPEG-4-re lekódoljuk, akkor 270 megabitből lesz, és igen? Imre, köszönöm!
További kérdés, tessék!
Átadom én az Angáriától. Nekem egy megjegyzésem, illetve egy kérdésem.
Őszintén megvallva, 2014 végéig. Tehát a törvényel, összhangban 2016, mert a digitális átállásról szóló törvény az úgy fogalmaz, hogy 2014. december végéig kell. Mi a derogációt addig kértük. Na most nem beszéltem arról, hogy az Európai Unióban ezt nem fogadták valami kitörő örömmel. Ez az egyik dolog. Tehát a másik dolog pedig, ezt el kell fogadni az Európai Uniónak. És az Európai Unió még mindig nem adott választ arról, hogy ezt elfogadja, vagy nem. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy az jelzés értékű, hogy az NMHH felgyorsította ezt a folyamatot.
Igen, de az EU-s helyzetben van más.
Vannak más országok is, akik hozta a derogációt kértek, sőt van olyan ország, ahol sehogy sem állnak a digitális átállása. Például Görögország, aki azt mondta, hogy nekem erre akár nincs pénze. Jó. Tehát ilyen is van, tehát nem véletlenik ez a gyorsítás, ezt nem akartam mondani, tehát mi 2014 végig a törvény előtt hangba kértünk.
További kérdés, amennyiben nem.
Köszönöm. Viszont kérdésem, említetted, hogy a telefonok 70-80%-án nincs adatforzatja, és azt lehetem kérdezni, hogy az adatok honnan vettem, mert számomra ez nagyon kétséges. Tehát ugye ez egy mobil adathálózati hozzáférésen nincs
adatok. Igen, az gyanélkül vásárolhatnak. Mindegyiknek megkérdőjelezhető a fontossága.
Utána fogok nézni, de egész biztos, hogy
nem véletlenül mondtam előzőekben, hogy a kutatóknak az eredménye is rettentően nagy szórás mutatnak.
Ezért jelentkeztem én.
Úgyhogy, tehát nagy szórás van, és itt tulajdonképpen ez is ezt mutatja, hogy hát nem egyöntek ez a világ, és nem biztos, hogy ez így fog haladni. Hát minden közgazdás azt mondja, bejelzés így, parabola így, azt mondja. A4-zettel, vagy A-köbbel, ugye? Attól függ, nem biztos, hogy az élet ezt mondja. Tehát mindig lesz a piac fogja meghatározni. Lehet, hogy ez egy kicsit le fog lassulni, és ez a nagy frekvencia éjség is csökkenni fog.
Köszönöm. Szólítom Csúcs József kollégánkat, Magyar Telekom műszaki igazgató.
Magyar Telekom tévéfejlesztési ágazat.
Nagyon hosszú.
Igen,
nagyon hosszú.
Nekem is gondolt megegyezni előtte.
előadásának címe a földi digitális átállás hatásai a kábeles frekvencia használatára.
Köszönöm szépen! Úgy hívott vagyok, még ezt a tévéfejlesztési ágazatvezetője Magyar Telekomnak, és kábeles kérdéseket fogok itt boncolgatni, és arról fogok elmondani egy olyan véleményt, amelyik a mi cégünknek a speciális helyzetét is tükrözi, illetve a szakma felé próbálok mondani néhány gondolatot, ahogy mi gondoljuk. Bevezetésként hadd mondjak el egy pár dolgot, amit én nagyon röviden itt összeszedtem, és átfedésben van azzal, amit a Laci mond, mert hogy az Antal Hungáriának 2013 végéig a DB1 sávról, tehát a 709-es, ez azért nekünk azt jelenti, hogy lehet, hogy 2014-ben már ebből a sávból nekünk is el kell mennünk, hogy valamiféle megoldásokat kell találnunk, mert a mobil szolgáltatóknak ez a sáv felhasználása a jelenlegi új szociálisan délő rendszerekkel, amikre felújították, illetve szemben van a rendszerek, egy egyszerű probléma. Hát nem olyan nagyságrendű probléma, mint a régi rádiórendszer. Még egy kérdést szoktak föltenni nekem, hogy miért kell ennyire a mobilosoknak ez a 800 MHz-es? Ez a frekvenciasáv, ez nagyon-nagyon jól használható a rural szélessávra, tehát a kis népsűrűségessávra, hiszen sokkal jobban terjed, mint a 2 giga fölötti. A 2 giga fölötti az nyilvánvalóan arra valósít, hogy kicsi cellákba nagy sávszélességet lehet megvalósítani. Teljesen véletlenül, komolyan mondok. Itt van egy eltérek itt a zsebemben, és ritkán szoktam használni, mert ugye a gépben van belül is kártya, 3G-s kártya, de hogyha valamiért valami nagyon nagy fájt kell letolni, mert valami prezentációt vagy valamit kell csinálni, akkor az ember először az eltérsziket. Varázslatos élmények vannak vele. Tehát olyan sávszélességre képes, hogy kábelen kapaszkodni kell, hogy erre rá lehessen verni, és nagyon rövid válaszidőkkel működik. Azt is, hogy valamit valamiért. Antal Hungáriának 2020-ig van ide licencia, tehát 2020-ig várhatóan valamilyen megoldást kell találni ezekre a problémákra. 47 helyi sugárzó tévéadó van, amikkel szintén várható valamiféle ütközés. Vissza. Nézzük meg, hogy néz ez ki pontosan. Tehát az LTE frekvenciánk az látszik, hogy 10, hát a hagyományos kábel TV frekvenciák között 8 MHz-es rasterben vannak. Az LTE frekvenciák viszont egy 11 MHz-es, jól mondom? 10 MHz-es rasterben. 5 MHz-es blokkokban vannak, köszönöm. A tévések viszont 8 MHz-es blokkokban. Egyetlen egy hely van, a 65-ös. A 65-ös csatorna, ahol várhatóan nem lesz komoly tévézavar, hiszen ez a duplex szűrőnek a frekvencia sávja lesz ebben a sávban. Nézzük meg, hogy mit tud egy tévés csinálni, amikor azonos frekvenciás zavartatás jelenik meg. Ilyen szinten tud egy kicsit operálni, modulációval tud egy kicsit operálni, nagyobb zavartűrésű szolgáltatást próbál meg ebben a sávban alkalmazni, nagyobb zavartűrési eszközöket próbál meg alkalmazni. Kihívná fel a figyelmet, amire kicsérte azt, hogy március 12-én lesz egy másik ATL előadás, ez itt a reklám helye, ahol ezekről a mérésekről fogunk beszélgetni, a bemutatni, illetve a másik része pedig a Karcsi, mint előadó, a mobilosok hogyan gondolnak erre a frekvenciasávra, ez lesz a tematika. Hadd mutassak meg néhány számot, lehet, hogy így nehezen lesz érthető, ez egy nagyon nagy számoló táblázat, egy Excel táblázat, amelyik mögött borzasztó sok képlet van, valaki jól ismeri ezt a táblázat. Nagyon régi táblázat, most már 12 éves, azt hiszem, de a fizika nem változik.
szoktam mondani a kollégáknak, hogy esik túl, nem baj, kábel silapításhoz marad. Arról van szó, hogy jelszint növelésére elővettem ezt a táblázatot, amit egyben nem tudok megmutatni, mert akkor láthatatlanak lennének a betűk. Alapparaméterlista és a vonalerősítők beállítása után ez a végeredménye. A lényeg az, hogy milyen CMR, milyen CTB, CSO paramétereknek kell kijönnie, hogy a lemez ilyen a 3-7-es kötet 29-es oldalán legy paramétereket tudjuk teljesíteni az előtti. Ez gyönyörűen hangzik, de hogyha elkezdjük növelni a csatornaszámokat, elkezdjük emelni a jelszinteket, tehát hogyha az analóg jelszintek szintjére emeljük a digitális jelszinteket, akkor sajnos egyrészt nehezebben számolható, másrészt rosszabb lesz a helyzet. Azt írja az a számoló táblázat, hogy a CTB CSO, tehát a másod és harmadrendű intermoduláció az elég jelentősen csökken. Ameddig analóg jel is van a kábelen, addig ez egy nagyon lényeges paraméter. Másik érdekesség, hogy amikor frekvencia sávokban különböző típusú jeleket próbálok továbbítani, akkor kölcsönös zavartatása más és más. Tehát egy harmadrendű intermodulációnak a sáv közepén van egy komolyabb kiemelkedése, másodrendű intermodulációnak inkább a sáv végén és a sáv elején vannak komolyabb zavartermékei. Tehát ezek a mérés, vagy ezek a számítások nagyon jók, de a számításokat, amikből valamilyen eredmény jön, azért célszerű mérésekkel igazolni. Nézzük, hogyha az erősítőt is megvizsgáljuk, hogy az erősítő kimeneti jelszintjét, hogyha elkezdjük emelni, akkor mi történik? Az látszik, hogy a jelszint emelésével lineárisan emelkedik természetesen egy darabig a CMR, és utána a CMR elég határozottan elkezd csökkenni, tehát ennek a meredekségnek a dupla meredekségével kezd el csökkenni. Hiszen a CMR ilyenkor már legfőként a harmadrendű intermoduláció fogja tenni, a harmadrendű intermodulációnak a termékeinek a növekedése, pedig a jelszín növekedésének a duplája. Nagyon fontos, hogyha ilyen csodálatos jó elméleteink vannak, akkor ezen elméletek mellett azért végezzünk méréseket is. Hát egy élő kábeltéri hálózaton kísérletezni, mérni, az azért nem egy egyszerű probléma, hiszen úgy kell szeret csinálni, hogy nem főműsoridőt, hogy azért ne zavarjuk az előfizetőket. Nem lehet elmenni a határokig, tehát nem lehet azt megtenni, hogy akkor olyan paramétereket alkalmazok, amik már valóban mérhető másod-harmadrendű intermoduációt, egyéb problémákat, hiszen élő hálózatról van szó, és ezt a nap 24. Van egy kis hálózat nálunk bent, a cégben, a laborban. Ez a kis hálózat, ez ilyen célokat szolgál, hogy itt lehet az elméletet visszamérni. Itt lehet azokat a paramétereket, amiket gyönyörűen kiszámoltunk nagyon magas. Az ember az elméleti sok tizedes jegyes értéket megpróbálja megmérni, akkor egy kicsit aggódik, hogy jaj, de hát kint a valóságban azért néhány millió forintos műszer azért plusz-minusz másfél decibeles pontossággal mér, és hogy fog ezt lereagálni a hálózat, hogy fog ez egész konvergálni a valósághoz, amit mi kiszámoltunk. Érdekes tapasztalat van, hogy az eszközökben lévő tartalék, amiket a gyárak leírnak, hogy ilyen paraméterlistával bírek, ez a tartalék a tapasztalatunk szerint döntő többségében a méréseknek nagyobb, mint a hálózatnak a szórása, illetve a méréseknek a szórása. Magyarul szerencsénk van annyira, hogy jobbakat mérünk, mint amiket kiszámolunk. Picivel jobb. Ez egy szerencsés dolog, én azt gondolom, hogy ilyen óvatosan specifikáljak ezért a gyártók is az eszközöket. Itt még egy dologról érdemes beszélni, hogy néhány éve megjelent egy új félvezető, úgy hívják, gallium nitrid. Ez a gallium nitrid félvezető valamivel nagyobb lépcső, mint a szilícium utána dolgában kivezérlés szempontjából. Hát azok az eszközök, amelyik ilyen csippel vannak már szerelve, azok a 7 és 9 decibellel nagyobb kimenőjel szintre képesek, ugyanolyan CCB-CSU paraméterek mellett. Itt egy nagyon nagy érték, egy kifejezetten nagy érték. Itt problémát szokott okozni, az ember azt gondolna elméletben, hogy hát majd a kábelek, amikor egy kábel TV hálózaton olyan játszintet akarjuk az égbe fölemelni, akkor azért nem tudjuk fölemelni, mert az erősítő utáni első előfizetőnek, a modemének túl kell kiabálni a visszafelé irányba a leágazót, ami az erősítő után van. Hogy számszerűsítsen 26 decibeles leágazót alkalmazunk, és ez elmegy az előfizetőig. Az előfizetői modem visszirányú kimeneti szintje a forlás. Akármennyit nem tud egy ilyen modem. A másik probléma, hogy a DOCSIS 3 eljövetelével tovább csökkent ez a jelszint, hiszen már nem csak egy jelről van szó visszirányban, hanem négy jelről. Tehát egy jelre 115 decibelnyit voltunk ki, egy négy jelre nem nagyobb sávszélességet adok, annál kevesebb lesz a jelszint, annál nehezebben tudom ezt a visszirányú csillapítást megvalósítani. Ha még megpróbálom azt, hogy növelni az erősítőnek a kimeneti jelszintjét, magyarul ezt a csillapítást még nagyobbá tenni, tehát 29, 32, 35 decibeles leágazót alkalmazni, akkor ez teljességgel kizárja azt, hogy kábeltévés internetet lehessen, az erősen nem jönnek ki a jelszintek. Tehát a csillapítás budget nem működik, nem jön ki a technika mai állása szerint. A kis hálózatra visszatérve, itt egy optikai mód és három soros erősítő van, mint egy AC hálózatnál, és a gyönyörű fekete lapkozott fa mögött, ott pedig valós kábeldobok vannak benne, valós kábelekkel, és ezeken eléggé jó életszínméréseket lehet megvalósítani. Ezzel fogjuk ellenőrizni ezeket az elméleteket, okosan kiszámolunk, és utána természetesen megismérjük. A másik ilyen lehetőség, hogy 64 QAM helyett 256 QAM-et alkalmazunk. Hát látszik, hogy a ponttávolságok azért a 256 QAM-nél jóval kisebbek, tehát könnyű. Erről van egy kedves aranyos sztori. 2005-ben döntenem kellett, hogy 64 vagy 250 QAM-et választunk. Következőképpen döntöttem, megfogtam a mobiltelefonomat, és ráraktam a set-top boxra, amin jött a kép, és akkor kértem a kollégákat, hogy azt most hívjátok. Mi 64 QAM-nál kezdtünk, ez volt a legprecízebb mérés, szerintem egy nagyon kis frappáns test volt egyébként összesen. Hát ez egy picit tud segíteni abban, nézzük meg, hogy mennyit. Hogy is néz ki ez a valóságban? Akkor, amikor analóg és digitális jeleket viszünk egymás mellett, hogy az analóg képvívő, hangvívő, szélsőhangvívő, ez van maga a digitális jel, valamilyen 300 kHz-es elbontási sávszélességben. Ennek valamiféle arányát kell beállítanunk. A 64 QAM-nek a szabványos normál beállítása a képvívőhöz képest mínusz 10 decibel. Hogyha ez itt mást mutat és nem mínusz 10-et mutat, mint ahogy itt látjuk, hogy, nem, hogy 10 decibel egy osztás, ennek az az oka, hogy a felbontási sávszélesség miatt másként kell itt számolni, illetve mérni, és ez egy analóg mérési eljárás jelenleg, amit a 64 QAM-nek a mínusz 10 decibeles beállítását annyiban meg tudjuk változtatni, hogy 0 decibelig, tehát a hang a képívő szintig fel tudjuk emelni ezt a jelszintet. Ez egy 10 decibeles tartalék, a 10 decibel jelen esetben azért egy nagyon nagy segítség lehet, és nagyon jelentős részét el tudja nyomni, hogy úgy mondjam. Tehát érdemes ezt a változatot megvalósítani. Ugyanakkor meg kell, hogy mondjam, hogy a hálózatnak is meg kell nézni, hogy mennyire jó a zártsága, mennyire vannak rajta olyan helyek, ahol ő is képes zavarni. Hiszen ez egy kölcsönös zavartatás, ami található ebben a sávban. Meg kell nézni, hogyha itt ezt a jelszintet felemeljük, az általunk alkalmazott set-top boxok, modemek hogyan fognak viselkedni? Magyarul mit szólnak hozzá? Meddig viselik el a jelszintet? Hiszen nem erre a jelszintre lett, ezért ez nem kihízeti bele a tapasztalatunk az, hogy általában ez nem szokott problémát okozni a közepes vagy annál jobb minőségű eszközöknél. Talán azért, mert modemeknél azért egy kicsit jobb minőséget alkalmazunk mi legalábbis, mint a set-top boxoknál. Szolgáltatás, egy nagyobb zavartörési szolgáltatás és eszközpark alkalmazása. A DVD-C szolgáltatás egy nagyon-nagyon robusztus, jól működő szolgáltatás. Azt szoktam rá mondani, hogy amik összehasonlítja, hogy egyszerű, mint egy rakva. Forzalmasan egyszerű. Egyikben 200 szerver van, másikban nincs. Tehát teljesen más technológiai jelforrások ugyanazok, egyikben van némi múlt, az nagyon szűk határokon belül képes, hát nagyon kevés az a limit, amikor ő még ezt a bizonyos időkritikus videó átvitelt képes tolerálni, hogyha valami zavar van és kimaradják. A TCP-IP az egy másik történet, hiszen a TCP-IP-ben, ha egy csomag nem érkezett meg időre, akkor képes a vevő megkérdezni az adót, hogy hát akkor próbáld már még egyszer elküldeni, mert én ezt nem tudtam időben venni. És ez egy teljesen más technológia, érdemes inkább ebben a sávban majd ezt alkalmazni. Nagyobb zavartörési eszközök. Hát erről március 12-én hosszabban lesz szó, Tomka Péter, maradjunk ebben, nem tudom kimondani én se. MMHH-s kolléga előadás. Nagyon érdekes tapasztalatok vannak, nagyon különböző a készülék, nagyon különböző, akár tízszeres különbség is lehet. Vagy ugyanarra a célra szolgáló modem, és két ugyanolyan célra szolgáló, de különböző országokban gyártott szettedés között. Tehát különös lesz ezt is vizsgálni, hogy hogyan fogja reagálni ezeket a zavartatásokat az az eszközpark, amit már megvásároltunk, vagy szeretnénk megvásárolni. Várható, hogy azért lesznek nagyobb zavartörési eszközök, mint ahogy most is vannak olyan profi eszközök, amik lényegesen jobban. Itt még egy nagyon érdekes, nem akarom lelőni a 12. poén, de egy, hogy borzasztóan függ attól, hogy mekkora a zavartató, merről nézem, hány fokos szögben, milyen magasságban, azt a bizonyság. Nincsenek körkörösen leárnyékolva ezek az eszközök, hanem csak nagyon korlátosan, és nagyon nehéz ezeket a méréseket például reprodukálni. Kábeltelevízió frekvencia allokáció stratégia, ez egy nagyon jó kifejezés. A kábel tévében történelmileg úgy alakult, hogy ezeket a kék sávokat szépen elfoglalta az analóg tévé, és akkor itt az alján elkezdődött egy kis boxis, itt középen egy kis DVB-C, az még lejjebb is költözött egy picit, mert úgy kellett, műsoros okok miatt. És akkor a maradékban még itt a legtetején Eurodoxis 2, vagy Eurodoxis 3 frekvenciák kerültek alkalmazásra. Látszik, hogy ez a frekvencia allokáció, hát, hogy is mondjam, egy kicsit kócos. Aztán ez egy jó kifejezés, de kócos. Hát, hogyha megnézzük, ez azért egy elegánsabb, összerakottabb megoldás, ahol alulra kerülnek a tanulók csatornák, összesen 6 darab. Most, ha megnézzük, akkor itt 2011-ről beszéltünk, ez meg 2016, tehát ez egy 2011-es frekvencialokációs teljes, az 5 évvel elindítottuk ezt a fajta átalakítást. Látszik, hogy teljesen mások a hangsúlyok, 26 analóg csatorna, 40 Eurodox 3.0, egy kicsit rezonálva arra, amit a Kati mondott, hogy igen, azt látjuk, hogy az adatfogyasztás az nagyon határozottan jöheti. És a jövőben lehet, hogy lesznek valamiféle szaturációja, én szaturáció hívő vagyok. Én azt gondolom, hogy eljön, hogy teljesen mindegy, hogy 20 vagy 700 megabit áll rendelkezésre otthon. Itt az LTE zavartatás jelenik meg. Ide tettük a DVB-t, az LTE zavartatás, mint nem használt csatorna. Egy speciális helyzetben vagyok, mint egy olyan speciális cégnél dolgozom, amelyiknek jelentős mobil tévés érdekeltségei is vannak, hogy szatelites elég sok tévés érdekeltsége van, nem is sorolom tovább. Tehát én nem tudom azt megtenni, hogy neki szaladok a karsan, hogy tehát, és hogy van ez? Tehát ezt cégen belül még nem tudjuk kezelni. Mi óvatos, zuhajos vagyunk, és azt mondjuk, hogy amennyire lehet, kivonulunk. 2016-ig meg fogjuk tudni bőven csinálni, tehát mi kivonulunk ebből a sávból, addig, amíg nem látjuk, hogy hogyan fogjuk működni a gyakorlatban. 3 éve adták el a délésávot. Újság is valami, akkora szám volt mellette, tudod miért? Akkora szám volt mellette, hogy én azt mikor kiszoroztam, hát azt már az össznemzeti jövedelemben is láttanak. Tehát foglalkozni kell, ez egy nagyon fontos kérdés. Nem kapunk sok olyan információt. Van egy alapvető oka is, hogy mi, mondjuk a mi hálózatunknak a fele az légkábeles. Nyilván többségben az a légkábel az kevéssé divat. A földkábel hálózatot az jóval nehezebb megzavarni, a lakás hálózatot lehetne igazán, mert ott is a modemeket lehetne igazán. Én úgy gondolom, hogy a felkét, amiket mi, és olyan eszközparkot tartok, amivel kevésbé van probléma. Én köszönöm szépen a figyelmet, és ha kérdés van, akkor szívesen válaszolok.
Van idő. Egy valamit szeretnénk kérni, hogy most ebbe a második fél időbe kizárólag a Pucz Józsefnek tegyi fel kérdéseket. Tehát az első fejezetet lezártuk, hanem nagyon
nem kérdésem van, hanem egy kiegészítésem van. Említetted a Németország értékot, tehát a hálózatot. A pontosítás véget. Körülbelül 5000 RD 800 bázis is állomás szerepült Németországban. Egyetlen egy darab kábel-TV zavartatás sem fordult elő 2012. július elkerül időszakban.
Tessék, Páncsi.
Kölcsönös zavartatás ugye azt jelenti, hogy valamilyen más szolgálatok zavarják a kábel-TV-t, és a kábel-TV esetleg zavar más szolgálatokat, az úgynevezett szivárgás, a leakage, de nem utolsó sorban a csatlakozások és a fogadókészülékek bemenő fokozatai által. Ugye hát ebből most az előadásban azt hallottuk, hogy ennek az elhárítás kiváló módja, hogy a kábel tévék teljesítményét bizonyos mértékig emeljük. Hát ez egyfajta irányban mód, de mi történik a többi szolgáltatással, vagy a többi rádiószolgálattal? Ugye ismeretes, hogy az Egyesült Államokban az FCC-nek olyan a szabályozása, hogy a kábel TV semmiféle védelmet nem kaphat, úgy azt csinál, amit akar, de az egyéb rádiószolgálatok védelmet kapnak. mégpedig az FCC negyed évenként a kábel TV szolgáltatóknak a költségére helikopteres mérést végezte, például New York fölött, és hogyha egy előre meghatározott szintet, ez a leakage meghal, akkor 24 órán belül valamennyi kábel TV szolgáltatónak le kell kapcsolnia a működését, hiszen nem túlságosan régen egy olyan repülőgép baleset történt New York körzetében, amit hát joggal vagy jogtalanul, de ráfogtak a kábel TV leakage-re. Vajon itt ez a kölcsönösség hogyan valósul meg?
Megvizsgáltuk természetesen a mérések során, de akkor 12-én várjuk szeretettel, ahol erről részletesebben is lesz szó. Mérések során megvizsgáltuk, hogy a két irány hogyan viszonyul egymáshoz. Hát akkor, amikor én egy készüléket zavarok meg, vagy akkor, amikor egy bázisállomást zavarok meg, az én kábel térén. A következő jött ki némi mérés, meg némi elméleti számítás alapján. Egy bázisállomás kábel térével nagyon nehéz azt megzavarni. Nagyon nehéz lesz, mert a bázisállomások aránylag nagy százaléka az nem közel van a kábel tévéhez, vagy a kábel tévének a teljesítménye, ami meg tudja zavarni ezt a 110 decibel mikrovoltról szólt itt a mérés, illetve szólt itt ez a bizonyos 110 decibel mikrovoltig vezérelhetjük ki maximum, 108 decibel mikrovoltig szoktuk ki vezérelni. 10 decibel mikrovolt az 1 milliwatt. Tehát a teljesítmény viszonyok teljesen mások, ezért a kézikészüléket meg fogja tudni zavarni a kábel tévé, de a bázisállomásokat nem. Most ha a kézikészüléket a handheldet megzavarja, akkor a handheld is fogja zavarni, tehát ott hasonlók a viszonyok, ott csak a távolság segít. Másik oldalon viszont egyrészt a teljesítménykülönbség, érzékenységkülönbség, másrészt meg a távolság. Röviden ez a válasz erre a kérdésre, jó?
Következő kérdés. Hát amennyiben nincsen kérdés, akkor tulajdonképpen összefoglalnám egy köszönettel dr. Pados László és Puczi József előadásához a magam részéről gratulálok, és igen tartalmasan, konkrét, nem túl redundánsan tálalták ezeket az elméleti dolgokat, úgyhogy én meg is. Na most nem tapsolom meg, viszont szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, akik esetleg nem tudják. A digitális átállással kapcsolatban a HTE-ben mégpedig négy szakosztály és klubban évek óta folyik munka. Mondhatom azt is, hogy a munka a tagjaikon nem kifejezetten csak a vezetőkön, hanem a tagjaikon keresztül történik. A kábel TV szakosztályban, a vételtechnikai szakosztályban, a médiaklubban és a digitális mozgó világ klubban. Ezt a négy szervezeti egységet emelném ki, ahol évek óta ténylegesen olyan 50 előadás minimum elhangzott ebben a témában. Ezért jó érzés látni azt, hogy minden egyes ilyen alkalommal a színvonal feljebb és feljebb emelkedik, ami nem kis dolog. Hát nem tudom, Jóska, ezt a március 12-t ennek csináljunk valamilyen reklámot, vagy mindenki?
Én csináltam, örülök neki, ha te is hangsúlyozod.
Hát biztos, hogy egy kicsit konkrétabb lesz a dolog, ha már műszerek vannak a placon, és mérés zajlik, akkor egy kicsit nyilvánvaló közelebb kerül a gyakorlati szakemberekhez ez a kérdés. Én még egyszer szeretném megköszönni az előadást a hallgatóságnak, ami nagyon meglepett, meg kell mondanom, mert sokkal kisebb létszámmal gondoltam, de ez is egy dicséretes dolog, hogy igenis erre van igény, de akkor ragadjuk meg ezt a március 12-én, és viszontlátásra ezen alkalommal.
Hol van?
Nem. Itt lesz?
Nem
itt lesz?
Nem tették, ha ez negyedik emeletre a Kossuth tér 68 van.
Nem
itt lesz az előadás. Kossuth tér 68, 5. kerület.
Köszönjük szépen! Thank you.